Miért jött létre az erdőkért felelős helyettes államtitkárság?
A klímavédelem egyik legfontosabb tevékenységi területe a fenntarthatóság megvalósítása természet erőforrások hasznosításában, és így különösen védendő erőforrásaink a termőföld, a vizek és az erdők. Az Agrárminisztérium mindhárom területen ezt fontosnak tartotta, így aztán létrehozta miniszter úr döntése alapján, miniszterelnök úr egyetértésével a erdőkért felelős helyettes államtitkárságot, melynek a feladata majd a környezetünk megóvása, a természeti erőforrásaink, így különösen az erdő, vad és a hal gazdálkodásnak a támogatása.
És ön személy szerint, amikor megkapta a felkérést, akkor hogyan állt ehhez, mennyire lepte meg, mennyire örült a feladatnak?
Hát én azt gondolom, hogy meglep mindenkit, akit egy ilyen megtisztelő feladatra felkérnek, de mint régóta az erdőkért dolgozó szakember, úgy gondoltam, hogy tudok még tenni valamit, nem csak kisebb, szűkebb területen. Korábban az igazgatásban itt a közép-magyarországi régióban, vagy az utóbbi években a Pirisi Parkerdőnél, vagy egyesületnél érdekvédelmi szinten, hanem most már országosan is, és ezért volt megtisztelő a felkérés, és örömmel vállaltam ezt a feladatot.
Itt az elmúlt hetekben a sajtóban megjelent egy szám, egy célkitűzés, konkrétan az, hogy a Magyarország területének erdősültségi arányát, tehát gondolom ez azt jelenti, hogy mennyi erdő van Magyarországon, egy ilyen szép szakszóval, azt 2050-re 27%-ra szeretnék emelni. Egyrészt kérem, hogy mondja el, hogy ezt hogyan lehet majd elérni, másrészt pedig miért fontos, hogy ez 27% legyen majd.
Azt tudjuk, hogy miért fontosak az erdők, és nem csak az erdők, hanem a fásítások, a fával borított területek. A 27% az egy olyan szám, amit belátható időn belül tudunk teljesíteni, tud az ország teljesíteni, és ezért került ez megállapításra. Ez azért már egy kicsit jobb pozíciót fog hozni az országnak, hogy a nemzetközi kitekintésben is, vagy akár európai szinten több erdőt tudjunk felmutatni. Ez lehetett ennek a 27%-nak az oka. Azt, hogy ezt milyen módon fogjuk elérni, arra pedig tervet dolgoztunk ki, ezért indult a tavalyi év végén egy országfásítási program, amelynek azért eddig ennek a keretében erdőket telepítettünk, erdők kerülnek még telepítésre. A vidékfejlesztési program erdőtelepítési jogcíme az vonzóbb lett, 80-130%-kal emeltük meg az egységárakat, amit a gazdálkodók elnyerhetnek, és ennek segítségével erdőket tudnak telepíteni. Eddig már beérkezett 11 000 hektárnyi igény, amiből már több mint 6500 hektár pozitív elbírálás esett, és én bízom abban, hogy ezek mind jó pályázatok, és mind a 11 000 hektár meg fog valósulni, sőt, folytatódni fog ez a program, hiszen rendelkezésre áll a vidékfejlesztési program erdőtelepítési jogcíme még ebben az évben is, és a későbbiekben is az a tervünk, hogy ebből a gazdák pályázhatnak. Ezen felül elindítottunk egy 550 hektáros állami erdőtelepítési mintaprogramot. Ez az ország minden területén meg fog történni, közel 100 település határában az állami erdőgazdaságok részvételével több mint 2 millió facsemetét fogunk elültetni. Ezek az ültetések ebben az évben tavasszal fognak befejeződni, és követi majd egy ápolás, és bízunk benne, hogy 10-20-30 éven belül olyan erdők lesznek már, amelyek felüdülést szolgálnak majd. Ezen felül a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat forrásainak felhasználásával hamarosan elindultunk egy 500 millió forintos pályázati kiírást is. Erre majd iskolák, óvodák, önkormányzatok és civil szervezetek is becsatlakozhatnak. Tehát ez nem erdőtelepítés lesz, hanem fásítás, legyen az külterület, vagy legyen belterület. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van bőven olyan felhívásunk, olyan programunk, ahol civilek, állami, magán erdőgazdálkodók csatlakozhatnak, és hogyha ez mind-mind ez a terv megvalósul, és mi úgy látjuk, hogy azért jó úton haladunk afelé, akkor el tudjuk érni ezt az értéket. Vannak természetesen olyan területek is, amik már elkezdtek erdővé átalakulni, úgy mondjuk ezt mi szakemberek, hogy beerdősülnek ezek a területek, de ezekben vannak azért olyan fafajok, amikre nem nagyon van szükség az erdőben, invazív fafajok, idegenhonos fafajok, amelyek agresszívebben terjednek, ezeket onnan el fogjuk távolítani, és szintén támogatással őshonos fafajokra fogjuk cserélni, és ezeket át fogjuk vezetni erdővé majd. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy nem csak az erdőben gondolkodunk, mint ahogy korábban is említettem, hanem fásításokban is. Tehát lesznek olyan, és még vannak is olyan jogcímek, amelyek ilyen úgynevezett agrárerdészeti rendszerek, ahol a mezőgazdaság közé ékelődő erdősávok, cserjesávok, kisebb facsoportok, régebben is használták ezt fáslegelőként például, ezekre is lesz lehetőség ezeknek a létrehozására.
Néhány tisztázó kérdés az elmúlt percekre, elmondottakra sorolom ezeket majd szépen sorba. Az egyik, hogy mindezek a támogatások, most elsősorban a gazdálkodókra értem, nem a civil pályázatokra, mindjárt arról is beszélünk. Ezek egyértelműen úgy gondolják, hogy azzal, hogy például megemelték a támogatási összeget, meg a pályázati keretet létrehozták, hogy vonzóbb a gazdálkodóknak, hogy a földjükön erdőt hozzanak létre. Ez az egyértelmű célja, ugye?
Igen. Ugye egyrészt maga az egységár is, ami a létrehozásnak a költségét jelenti, az is sokkal magasabb lett, és ezen felül, hogy az erdő még ha gyorsan növő fafajt telepít is, az is azért később fog majd úgynevezett termőre fordul, tehát később tudunk abból faanyagot kinyerni, méretesebbet meg még később. Ezért az első 12 évben jövedelempótló támogatásban is részesülnek a gazdák, tehát nem maradnak bevétel nélkül azok, akik erdőt telepítenek, és mi úgy látjuk, hogy azért nagyon megnőtt az erdőtelepítési kedv, tehát ekkora mértékű erdőtelepítés azért az elmúlt, mondhatjuk azt, hogy 10 évben nem volt, mint amennyi a tavaly évben elkezdődött, és reményeink szerint nagyon sok érdeklődő van, ez folytatódni is fog.
Ez lehet, hogy egy nagyon laikus kérdés, ne haragudjon érte, de szerintem a hallgatóinkban is felmerülhet, hogyha az én gazdálkodók által telepített erdőkről beszélünk, aminek ugye most, ha jól értem, az is célja, hogy egy idő után abból faanyag legyen, akkor ez klímavédelmi szempontból ez úgy működhet, hogy ezeket folyamatosan ültetik, tehát hogy minden évben van picike facsemete, és aztán 12-13 év múlva lesz, amit ki lehet vágni, és akkor így valamilyen szinten állandó mértékű az erdő is, és ebből ki is lehet termelni, tehát ezt így folyamatosan pótolni kell?
Nem, pont fordítva van, tehát hogyha elültetjük az erdőt, akkor nagyon sok csemetét kell elültetni, hogy időben záródjon, kialakuljon egy olyan klíma ott a közvetlen az erdő alatt, hogy ne száradjon ki, gyomnövények esetleg ne verjék föl, az elkezd záródni, és hát ugye ahogy nőnek a fák, egyre nagyobb területet fognak használni, tehát egyre kevesebb egyet kell, hogy legyen az erdőbe, tehát ezeket erdőnevelésen keresztül folyamatosan, akkor mondjuk azt, hogy ritkítjuk, és akkor, amikor eléri a vágási érettségi korát, akkor pont annyi fa van a területen, amennyit az a terület gazdaságosan meg tud termelni. És aztán utána, amikor majd vágási élet lesz, akkor különböző módszerekkel ezt az erdőt meg lehet újítani, akkor a idősebb fákat le kell vágni, le lehet vágni, és utána pedig vagy természetes úton, vagy pedig mesterségesen újra fiatal fákat kell ültetni. Tehát nem, a faültetés az nem folyamatos. Egyszer megtörténik, és utána pedig erdőnevelésen keresztül jutunk el majd az idős erdőhöz.
Úgy pontosítom a kérdést, hogy mondjuk feltételezhető, hogy mondjuk a következő évben egy másik gazda máshol fog erdő telepítésbe fogni, és
így,
nézve mindig lesz elég erdő.
Igen, így lesz mindig, sőt egyre több erdő lesz. Ugye amikor már erdővé alakult, utána már az folyamatosan erdő gazdálkodás alatt van, attól függ, hogy mikor lesz abban fakitermelés, annak megfelelően történik a gazdálkodás. De valóban az lesz, hogy újabb és újabb mezőgazdasági területeket fogunk, vagy olyan területeket, amelyek már egyébként gazdaságosan nem hasznosíthatók, de ilyenek a barnabezős felhagyott beruházások, amelyek teljesen alkalmasak erdőtelepítésre, de ilyenek azok a honvédségi célra korábban szolgáló területek, amelyeken már nem folyik honvédelmi igénybevétel, tehát nincsen rajta semmiféle gyakorlatozás, nem lőtér már, ezeket is szeretnénk erdővel betelepíteni.
És egyébként a gazdálkodóknak a pályázatokból, támogatásokból van megkötés, hogy milyen fákat telepíthetnek?
Hát azt, hogy mit lehet telepíteni, azt mindig a termőhely határozza meg. Tehát ugyanúgy, mint a mezőgazdaságban, nem mindegy, hogy milyen a talaj, attól függ, hogy hol helyezkedik el, tudja megmondani egy szakember, hogy oda milyen fákat lehet ültetni. Természetesen arra ügyelünk, hogyha olyan a termőtalaj, olyan a termőhely, akkor arra mindenképpen őshonos fafaj kerüljön. Sőt, azok a telepítési egységárak, amelyek rendelkezésre állnak, azok úgy vannak megállapítva, hogy az őshonos fafajok azok mindig magasabb támogatásban részesülnek.
És ez lehet, hogy ez is egy nagyon laikus kérdés, de igen, lesz elég facsemete mindehhez? Ugye egy több millió fáról beszélünk a következő években.
Igen. Hát most a felméréseink szerint 130 millió csemete áll rendelkezésre, és a csemetekertek azok folyamatosan működnek. Mi úgy látjuk, hogy előre tekintve és megfelelő módon begyűjtve a szaporítóanyagot mindig lesz elegendő csemete Magyarországon, tehát nem kell külföldről behoznunk csemetét. Nem is ez a célunk, hiszen azt szeretnénk, hogy a Kárpát-medencére adaptálódott őshonos fafajokból gyűjtött szaporítóanyagból legyenek újabb erdők majd.
Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelőjében beszélt egy ilyen akcióról, hogy minden születendő gyermek után 10 fát ültetnének majd. Ez a szám, ez benne van mindebben, amiről beszéltünk?
Természetesen szeretnénk, hogyha ezek az erdők is, amit a megszületett és a későbbiekben megszületendő gyermekek után fogunk ültetni, az is szolgálná ezt a fával és erdővel borított területnagyságot. Erre már terveink is vannak, hogy megyénként fogjuk valószínűleg összegyűjteni, hogy mekkora területet fogunk beerdősíteni, mert ha tudjuk, hogy hány gyerek született, az mennyi csemetét jelent, és abból lehet erdőt hozni létre. Tehát nem azt szeretnénk, hogy egyes fák útmentén, belterületeken, hanem létrehoznánk olyan erdőket, amely az abban az évben született, vagy az előző évben született gyerekeknek az erdeje lenne.
És akkor, ha mondjuk név szerint nem is fogjuk tudni, hogy kire gondoltak, amikor azt ültették, azt a területet magát úgy ismerhetik itt majd van. Az emberek,
igen,
hogy itt van.
Pontosan, tehát tudni fogják a Nógrád megyében, vagy Heves megyében, vagy bármelyik megyében született gyerekek, hogy a mi erdőnk, amikor mi megszülettünk, az itt létesült, és oda tudnak menni, meg tudják majd nézni, és hát mire felnőttek lesznek, addigra majd sétálni és pihenni is tudnak benne.
Itt az előbb a facsemetékről már beszéltünk, a másik ehhez kapcsolódó kérdés, hogy szakember van és lesz elég az országban, hogy ezt a sok fát gondozzák, mert arra már ön is utalt, hogy nem csak arról van szó, hogy egy fát el kell ültetni, hanem azzal, igen, utána törődni is kell.
Igen, természetesen az állami erdőgazdaságok, és ugye a magán erdőgazdálkodók szakembere is rendelkezésre állnak az országban. Ők tudják ezt a programot segíteni szaktudásukkal, úgyhogy aki érdeklődik, az meg fogja találni azt a szakembert vidéken, mindenhol, minden egyes településen, vagy a szomszédos településen ismernek egy erdészt a közelben, aki szaktudásával ezt tudja segíteni. De ugyanígy van 22 állami erdőgazdaság az országban, ezek elérhetők interneten keresztül, és ők a szakmai segítségüket minden esetben felajánlják.
Beszéljünk a következő percekben a civilekről. Itt az előbb ön is említett ezt a tervezett pályázatot, amelyen iskolák, települések pályázhatnak majd fákra. Itt egyrészt beleértik-e a sorban mondjuk a civil szervezetek közé az egyházakat, egyházközségeket, plébániákat, akár ők is pályázhatnak majd templomkertbe ültetni fát, vagy ilyesmi?
Igen. Igen, természetesen. Célunk az, hogy minél szélesebb kört mozgassunk meg, a társadalom minden tagját, mindene. Itt megszólítsunk. Úgyhogy ennek külön örülünk, hogy civil kezdeményezések vannak. Őket is természetesen segítjük szaktudásunkkal. Ők is fordulhatnak hozzánk, hogy az adott térségben, az adott településen, vagy éppen ahol erdőt szeretnének telepíteni, akkor annak milyen feltételei vannak. És ott szintén az Agrárminisztérium javasolta, hogy a helyben működő állami erdőgazdaságot keressék meg. Ott megfelelően felkészült szakemberek vannak, akik ezt a munkát tudják szaktudásukkal segíteni.
Most itt azokra a civil kezdeményezésekre gondolom, amik az elmúlt időszakban indultak Magyarországon, például a 10 millió fa kezdeményezés, vagy a MyForest közösségi erdő kezdeményezés?
Ezek is például, de hogyha lesznek újabb, akkor ők is nyugodtan keressenek bennünket, keressék az erdőgazdaságokat, segíteni fogjuk a munkájukat.
Jó, köszönöm, és még egy ilyen teljesen laikus kérdés, hogy ha akár csak egy-két fára levetítve, hogyha most a hallgatóink hallják ezt a beszélgetést, értik, hogy fontos a faültetés, és azt mondják, hogy szeretnének mondjuk a kertjükbe ültetni egy-két fát, akkor tudna tanácsot adni, hogy milyen fát érdemes? Az előbb már utalt rá, hogy minden eset egy kicsit más, de mégis valami támpontot adni ilyen egy-két fára levetítve, és hogy mit érdemes ültetni?
Nehéz lenne, mert biztos, hogy egy mátrai kis faluban mást kell ültetni, mint valahol Szeged mellett az Alföldön, vagy akár a Dunatiszakjözi homokon egy fát. Én azt gondolom, hogy ha a kertjébe akar valaki ültetni, akkor akár az önkormányzat kertésze is tud ebben segíteni. De én azt gondolom, hogy érdemes őshonos fafajokba gondolkodni. Lassabban nőnek, de sokkal hosszabb életűek. Ők már itt a Kárpát-medencében nagyon évezredek óta jól érzik magukat. Legyenek azok bölgyek, juharok, hársak, úgyhogy el kell dönteni, hogy gyorsabban növő fát szeretnénk, vagy lassabban növőt, és minden esetben érdemes azt megnézni, hogy azért milyen a talaj, tehát ez alapvetően meghatározza.
És ezek az őshonos fák, ezek évtizedek múlva a változó klímával is feltehetőleg jól fogják érezni magukat a Kárpát-medencében?
Hát én azt gondolom, hogy főleg ha kertben van, akkor biztosan. Azért nekünk vannak klímaprognózisaink, azért 30-40-50 éven belül akkora változás, hogy a mostani fafaj készletet le kellene egy másikra cserélni, azt nem látjuk. Lesznek olyan fafajok, amelyek visszaszorulnak kisebb területekre, ilyen lesz a bükk, amely most is csak a magasabb hegyeinkben fordul elő, de a tölgyekből nagyon sok változata fordul elő a magyar erdőkben, amely már most is adaptálódott ehhez a klímához, és a későbbiekben is szerintem jól fogja ezt tolerálni.
Köszönöm, és az utolsó témája a beszélgetésünknek az, mit tudnám címszóval illetni, hogy a védelem. Egyrészt, hogy a meglévő erdők védelme az a feladatuk lesz-e. Most itt az elmúlt hetekben lehetett például arról olvasni, hogy a hazai lucfenyőket a szú megtámadta. Ez a folyamat már egy ideje zajlott, tehát már nem is túl sok lucfenyő van már Magyarországon, így pontos talán. De a téma felvetés az mondjuk adott, tehát hogy a fák védelme az feladata a helyettes államtitkárságnak?
Hát nem a fák védelme, hanem az erdőállományoknak a védelme, ami egy fenntartható erdőgazdálkodás keretében valósul meg. Tehát ha azt látjuk, hogy valamely tömeg egy károsító elkezd szaporodni, akkor meg tudjuk azt ítélni, hogy milyen beavatkozás szükséges, hogy ezt visszaszorítsuk. Alapvetően ezek erdőgazdálkodási módszerek, tehát nem vegyszerezünk és nem rovarirtószerekkel fogunk nekirontani az erdőnek. És a másik pedig az, hogy változatos erdőket újítunk föl. Minél több fafaj fordul elő az erdőben, annál jobban tud alkalmazkodni a környezetéhez, és hát a tömegszaporodás ellen is jobban tud védekezni, hiszen ezek a rovarok azért általában fa-specifikus rovarok, és hogyha nem találnak nagyon közel egymás mellett ugyanolyan fákat, akkor nem tudnak olyan gyorsan elszaporodni. Tehát az elegyes, többkorú erdő azért majdnem mindenre jó megoldás.
Beszélgetés elején ön említette, hogy az is feladatuk lesz, hogy a halakat, vadakat is védjék az országban. Itt milyen feladatok várnak önökre?
Egyrészt az egészséges erdő az egészséges vadállományt kíván. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy azt nézzük, hogy ezekkel a gazdálkodási módszerekkel hogyan lehet a magyar vadállományt jó állapotban tartani. Különösen oda kell most figyelnünk a sertéspestésre, az ASP-re, amely sajnos egyre jobban terjed, de ezt is megfelelő gazdálkodási módszerekkel tudjuk lassítani, visszaszorítani, hogy minél kevésbé legyen veszélyes a hazai sertésállományra. Hát a halaknál pedig, hogyha a vizeinket tisztán tartjuk, odafigyelünk azoknak az állapotára, akkor abban a hazai halállomány jól érzi magát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek mind-mind arra utalnak, hogy megfelelő gazdálkodással későbbi generációk, tehát további generációk számára is ezek elérhetők lesznek.